A Csillagpont Rádió közéleti magazin műsorában már két vendéget köszönthetek a stúdióban, Kavarec Lajos szobrászt, illetve Tóth Lőrinc Ágostont egyetemi hallgatót. Jó reggelt kívánok, köszönöm, reggelt, hogy itt vannak. Annak apropóján, hogy néhány hete volt egy nagyon szép kiállítás megnyitó a Miskolci Galéria Feledi házában, Csereháti üzenetek címmel, ahol Kavarec Lajos szobrász művész kiállításai, fakő, illetve fém szobrai voltak láthatóak, illetve láthatóak még a mai napig is egészen március 20-áig. Hát szívből gratulálunk ehhez a kiállításhoz, vagy kiállítás megnyitóhoz, meg hát természetesen mindahhoz az anyaghoz, amit ott láthattunk, és hogy Lőrinc miért van itt, mert hogy verseket olvasott fel ezen a kiállítás megnyitó még hozzá Lajos versei, de kezdjük egy kicsit a szobrászattal. Milyen visszajelzéseket kapott erről a tárlatról, mert azért ez már nem az első volt.
Igen, ez... Mindenek előtt köszöntöm a rádió hallgatóit. Nem ez volt az első kiállításom, azt gondolom mondanom se kell. Folyamatosan jönnek erről a kiállításról is a visszajelzések, ugye a barátaim részéről, vagy a Facebook felületén is, ahol nagyon bátorító és gratuláló kommenteket kapok. Ez engem továbbra is nagyon inspirál, hogy jó úton járok, és szeretik az alkotásaimat. Úgyhogy ez mindenképp erőt ad, és komoly biztatást, elismerést. Nem beszélve a szakma részéről, művészettörténészek, vagy kortárs művészek részéről, ami még jobban erősíti ezt a munkámat.
Hát, hogyha már a szakmát említi, akkor a kiállítás megnyitón dr. Hajdú Ildikó, a Herman Otto Múzeum igazgató helyettese, hát egy nagyon komoly művészettörténeti elemzést mondott a látogatóknak, illetve az érdeklődőknek. Hogyan érintette ez önt? Mert azt gondolom, hogy valóban nagyon tartalmas volt, amit mondott.
Igen, számomra is egy nagy meglepetés volt, és itt is szeretném megköszönni Ildikónak ezt az alapos és nagyon kiterjedő elemzését. Nem tapasztaltam még eddig, vagy nem volt annyira gyakori, hogy egy kiállítás megnyitón ilyen színvonalú, ilyen szintű elemzésekkel találkoztam volna. Nem csak az én kiállításaim, hanem más egyéb csoportos kiállítások, vagy más művészek kiállításain. Eltekintve mondjuk a téli tálaton, ott megint csak felkészülten történik egy megnyitó. Úgyhogy számomra nagyon nagy meglepetés volt. Előtte beszélgettünk elég sokat az Ildikóval, nagyon-nagyon kíváncsi volt az én szobrászi tevékenységemre és más egyéb alkotásaimra is. Úgyhogy úgy indultam neki a kiállítás megnyitónak, hogy egy a sok közül, és ez szerintem ez egy életre meghatározó élmény.
Hát nyilván ez maradt. A művészettörténeti elemzés a kiállított tárgyaknak, a szobroknak köszönhető. Miket láthat a látogató, aki még március 20-áig ellátogat a Feledi házban, mert ugye azt mondtam, hogy fakő, illetve fémszobrok nagyon szépen kiállítva, egy kicsit versekkel színesítve.
Igen, hát én, aki ismeri az alkotásaimat, azt tudja, hogy én leginkább ilyen non-figuratív alkotásokat csinálom, és próbálom azokon keresztül megfogalmazni az én saját üzenetemet, belső világomat. Ezek, ahogy említettük, leginkább fából készülnek. Aztán hát elcsábultam a rakacai márvány felé is, kísérletképpen jöttek a bronz kispasztikák. Ez arra volt ez a kísérlet, hogy az én formavilágom, vagy az én stílusom mennyire tud érvényesülni, illetve hogy köszön a látogatóknak az anyagi textúrájával kapcsolatban.
Három anyagot említett, ugye? A fát, a követ, illetve a bronzot. Azért ez nyilván háromféle megoldás? Milyen kihívás elé állítja ez a háromféle anyag a szobrászt?
Ez mindenképpen nehezíti egy szobrász életét, mert egy idő után az adott anyaggal kapcsolatban kialakulnak bizonyos rutin dolgok, kialakul az a technológiának nevezzem a dolgokat, és mindegyik anyag mást kíván, másabb hozzáállást, másabb gondolkodást. Nem lehet ugyanazt a formavilágot fából megalkotni, vagy kőből, teljesen máshogy viselkedik a szobrász közeledésére ezek az anyagok.
És annak mi a magyarázata, hogy valaki távközlési mérnökként, tehát egy gyakorlati szakemberként, én ezt nem tudtam önről, ennyire a művészet irányába halad az érdeklődése? Hát már nagyon régen úgy tudom, hogy iskolában is indult, vagy ott középiskolában indult ez az érdeklődés.
Igen, meghatározó volt a középiskolai évek, ahol Borsos István volt az igazgatónk, és ő, ez az én Csiváth Imlay gimnázium ma volt, és ő szobrászművészként is tevékenykedett. Ő kimondottan a Rakacsai márvánnyal ból alkotott. Aztán nagyon megörült, amikor már felnőtt fejjel elkezdtem én is szobrászkodni. Nagyon büszke volt arra, hogy egy tanítványa nyomdokaiba lép. Ő biztatott a Rakacsai márványnyal is ismerkedjek meg. Én ismertem, mert a gimnáziumnak idején tele volt ugye, az ő alkotásaival. Akkor gyerekfejjel bátortalanul néztem, hogy hát ez valami fantasztikus, ez egy csoda. És ezt látva egy kis hűtűség fogott el, hogy hát én erre nem vagyok képes. Most is azt mondom, hogy csak kullogok utána, de mindenképp nagyon jót tett az én számomra, hogy biztatott és segített abban, hogy megismerkedjek ezzel az anyaggal.
És a mérnöki munka mellett hogy fért meg a művészet?
Hát nem volt egyszerű, mert az a napi munka, gyerekek, és hát igazándiból a hétvégén nagy a szabadidőben volt. A családom egy családi, vagy egy ünnep alkalmával, amikor összejött a család, és én már ebédkor tűkön ültem, ezt édesanyámnál felsőgagyva volt, és én már akkor is valahogy mindig sikerült otthagynom a családot, és akkor kerestem valami szerszámot, eszközt. Ezen ott derültek a családba, hogy milyen megszállott vagyok. Na de annak idején ez egy picit olyan furcsának tűnt, de most úgy látom, hogy most már megértették, hogy miről történt ez.
Kellett ellopni az időt a művészeten. Néhány címet mondanék. Időfolyó, a keret még épp, Szent zene, Hóesésben lehetne ugye folytatni, mert hogy a kiállítás megnyitónak egy kuriózuma volt, hogy nem csak a fa, illetve a kő, bronz miniatűröket, szobrokat láthattuk, hanem verseket is lehetett öntől olvasni, olyannyira, hogy Lőrinc pedig ezeket felolvasta néhányat, úgyhogy ilyen módon ő is bekapcsolódott a kiállítás megnyitóba, de mielőtt átadnánk neki a szót, ha kérdezem arról Lajost, mert azt mondta nekem a kiállítás megnyitón, hogy egy kicsit talán szkeptikus volt a verseit tekintve, hogy ki lehet-e őket állítani, lehet-e a tárat megnyitót ezzel színesíteni, megmutatta előzetesen azokat egy szakembernek, aki aztán rábúrintott, és milyen jól tette.
Még visszább kanyarodnék egy picit, ezt nem is mondtam Anikónak, hogy annak idején volt a keletirodalmi alkotó csoportkör, ez ugye a 90-es években működött. Hát annak idején nevet említenék, a Cseh Károly, Füzes Laci bácsi, és annak idején volt a Vas székházba, ott jöttünk össze, és ott értékelték az én versemet, egymás verseit. És már ott kaptam egy kellő biztatást arra, hogy érdemes foglalkoznom a versírással. Aztán, amikor összejött egy kis könyvre való anyag, akkor vettem a bátorságot, és megkerestem a dr. Jánosi Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem volt rektorát, és volt kedves, és egy nagyon alapos elemzésnek vetette alá az én alkotásaim, műveimet. Zárszóként azt mondta, hogy megjelenésre alkalmasnak találja a verseimet, de ez könyvformájában úgy nem jelent meg, nem volt elég ambícióm, hogy én ezt szorgalmazzam. Úgyhogy most megint csak előkerült, aztán úgy
szerepet kaptak a kiállítás megnyitóban is. Van egyébként átfedés a két tevékenység között, tehát a szobrászkodás meg a versírás között? Akár az egyikből inspirálódik a másik irányába? Volt már ilyen akár?
Hát,
mondjuk egy tudom. Alkotás, akár egy kis szobor megiklette, és abból lett vers, vagy viszont? Erre gondolok.
Igen, amikor folyamatában van egy szobornak az elkészítése vagy alkotása, akkor nem csak arra a szoborra koncentrálok, hanem azért közben az egy meditatív állapot az alkotás, én úgy gondolom. És közben tolulnak a gondolatok, jönnek, úgyhogy szerintem a kettő együtt jól működik.
Aztán azokat a gondolatokat papírra veti, ugye? Hát, és akkor igen. Lehet, hogy ezekből lesz később hát, egy vers.
Vannak ilyen gondolatok, amiket úgy sikerül papírra vetnem, és hát amikor van időm, akkor úgy...
Azokat még letisztázza, átgondolja, és megszületik a vers, amiből Lőrinctől nagyon szép kis ízelítőt kaptunk a tárlat megnyitón. Felolvastad többek között az egyik kedvencedet is, kihangsúlyoztad, hogy ez a kedvenced. Miért?
Így van, először is én is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az a vers, amit kihangsúlyoztam, a közül a 8 vers közül, amit előadtam, Kavalec Lajos versé közül, az az Őszi vers kedvesemnek című vers volt, amit már egy korábbi kiállítás megnyitón az Ady Endre Művelődési Házban előadtam, akkor ismerkedtünk meg egyébként Lajossal, aztán találkoztunk további kiállítás megnyitókon is, és az egyik ilyenen, amikor találkoztunk néhány hónappal a mostani kiállítás megnyitó előtt, akkor kaptam ezt a felkérést, ezt a megtisztelő felkérést, hogy lesz februárban majd egy kiállítás megnyitó Lajosnak, és hogy ezen szeretné, hogyha egy néhány verset elmondanék. Egyébként nekem mind a 8 vers nagyon tetszett, és én is azt gondolom, hogy jó ötlet volt, hogy ezek kikerültek, hogy el is hangoztak, és a kiállítás megnyitón a szobrok mellett ezek is megjelentek. Én ennek nagyon-nagyon örülök, élvezett volt őket olvasni, élvezett volt őket mondani is.
És élvezett volt hallgatni is, mert különösen a kedvencedet, amit kiemeltél, olyan átéréssel adtad elő, hogy valóban szerintem nagyon-nagyon sokat hozzátett a tárlat megnyitóhoz a te felolvasásod.
Igyekeztem szívemet, lelkemet beletenni, az valóban egy nagyon, számomra nagyon-nagyon kedves vers volt, nagyon mérőjövő vers, különösen amiatt is, hogy eleve egy olyan életszakaszomban talált meg, amikor nekem az nagyon-nagyon sokat jelentett, és nagyon-nagyon szép láttató képek vannak benne. Kicsit olyan gyermeki, de nyilvánvalóan benne van a szerelemnek és az élet különböző dolgainak a komolysága, és szerintem emiatt szerintem hihetetlenül jó volt előadni is, olvasni is, és akkor ezek szerint hallgatni is. Ennek meg különösen örülök.
Évekkel ezelőtt találkoztunk, azt hiszem az Ady Endre Művelődési Házban egy kiállítás megnyitón, ami után meginvitáltalak ide a rádió stúdiójába egy beszélgetésre, de most azt látom, hogy itt az elmúlt időszakban több ilyen tárlat megnyitón szerepeltél. Hát a teljesség igénye nélkül ugye Felső Zsolcán, Fekete István Vándor kiállítás, ugye a Titkos Kalendárium, szintén egy kiállítás megnyitó volt, vagy Jakab Péter Mandala művésztárlat megnyitóján is közreműködtél, ahogy Cibik Ádám grafikus kiállítás megnyitóján is szintén ott voltál. Megtalálnak ezek a felkérések? Hogy érzed, hogy amikor te verset olvasol fel egy ilyen alkalomhol, mit tudsz hozzátenni a tárlathoz, az összeállításhoz, vagy akár a megnyitó ünnepélyességéhez?
Általában ezek a kiállítás megnyitók úgy szoktak engem megtalálni, hogy azokra a helyekre, ahova megyek, vagy azok, akik hívnak, azokkal már valamilyen módon volt valamilyen kapcsolódási pont, akár itt például ugye a Miskolci Kulturális Központtal, ennek révén szoktak engem hívni az Ifjúsági Házba és az Ady Endre Művelődési Házba kiállításmenítóra, a Felső Zsolcaiakkal is nagyon jobban vagyok, már találkoztunk több alkalommal velük, az ünnepi könyvhéten találkoztam először Szanyi Ildikó Pillangó Hatás című könyvének megnyitóján, ma beszélgettünk róla és olvastunk fel belőle részletet, és adtunk is elő Vihula Mihájlóval. hogy mit tudok hozzáadni, én azt gondolom, vagyis én nagyon örülök annak, hogyha azzal, hogy ezeket a verseket én tolmácsolom, vagy megpróbálom a saját interpretálásomban elmondani, akkor azzal valamilyen módon életre tudom kelteni. Akkor jó egy vers, hogyha a szívből jön, nem csak a megírása, hanem az előadása is, hogyha én saját magamat bele tudom tenni. És nekem nagyon jó egyébként ilyen kiállításmennyitókon részt venni, mert azt érzem, hogy én is adok valamit az ott jelenlévőknek, és én is kapok rengeteg mindent. Akár azt, hogy láthatok egy csomó festményt, egy csomó képet, beszélgethetek olyan emberekkel, akiket nagyon szeretek, nagyon sok tehetséges emberrel, ezekért mindenképp megéri elmenni, jó ott lenni.
A versek által szerintem egy kicsit te is a művészeket is megismered, ugye?
Természetesen.
Nyilván egy kicsit tételes módon a sorok által. Amikor először itt jártál nálunk, akkor te még Miskolcon a Lévai József gimnázium tanulója így voltál, most már a Miskolci Egyetem hallgatója vagy. Egy picit kérdeznélek a Lévai 200 emlékévről, mert úgy tudom, hogy a te életedben is egy nagyon fontos momentum volt, és a zárásában, meg hát egyáltalán az emlékévben is több alkalommal közreműködtél.
Ez pontosan így van. A Lévai 200 emlékéven belül több alkalommal is részt vettem, eleve, hogy akkor indult az emlékév, amikor én még ott végzős diák voltam a Lévaiban. Volt Lévai titkos szerelméből, már májusban is előadás, akkor Flach Antal hívására vettem részt, és előadtam néhány olyan verset, amely később decemberben, amikor a Lévai 200 záró eseménye volt, és ugyanezzel a címmel Flach Antal írt egy darabot, azokat ugye ott már előadtam, és ezek a darabban is szintén megszólaltak, tehát ilyen módon is volt kapcsolódási pontom. És igen, valóban én fontosnak tartottam azt, hogy attól függetlenül, hogy én már a középiskolán túl egyetemistaként, de azért a szívem örökké lévaisként dobogva, lévais öregdiákként azért én szeretnék részt venni ebben, mert nekem nagyon-nagyon fontos volt egyébként. Alapvetően a Lévai 200 emlékév is, és hát a Lévai diák színpad is, amelytől ugyan most már elbúcsúztam, mert teendőim miatt nem nagyon tudom megtenni, hogy minden hétfőn bejárjak, azonban örökké a szívemben fogom őrizni azt a 4,5 évet, mert rengeteget kaptam, és nem csak a Lévai 200 záró esemény kapcsán, hanem rengeteg olyan fellépésünk volt. Például mondjuk az előző évben, hogyha ezt megemlíthetem, akkor hatalmas megtiszteltetésért minket, mert itt a regionális diákszínjátszó találkozón a Fátyol titkai című darabunkkal kijutottunk az Országos Diákszínjátszó Fesztiválra Győrbe, ami hát az emelt szintű érettségik előtt néhány nappal egy kicsi stresszes volt, mert ide is kellett koncentrálni, oda is kellett koncentrálni, de azt gondolom, hogy egyrészt jól megálltam a helyemet, másrészt hatalmas élmény volt ott lenni és együtt játszani azokkal, akikkel évek óta napi szintű rendszerességgel találkozunk, beszélgetünk, egymásra kapcsolódunk. Hihetetlen élmény volt.
Mit tanulsz most a Miskolci Egyetemen?
Jelenleg a Miskolci Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán a kommunikáció és média tudomány szakos hallgatója vagyok.
Nem lepődtünk meg. Mik a tervek?
Mindenképp ezen a vonalon szeretnék tovább menni. Nekem az elsődleges szempont, ami miatt erre a szakra jelentkeztem, hogy a kommunikációs skilljeimet, a kommunikációs készségeimet szeretném egyrészt nyilvánvalóan formálni. Azt hiszem, hogy erre egy nagyon jó terep az egyetem, meg majd különösen, ha lesznek például szakmai gyakorlatok. És hát nyilvánvalóan amiatt is jó, én mindenképp szerettem volna eleve egyetemre menni, tehát ez alap is volt, hogy megyek egyetemre, és miért jó még kommunikáció szakosnak lenni. Amiatt nagyon-nagyon sok gondolat van a fejemben, hogy miért jó.
Hát egy óriási terület egyébként. Egy óriási szerintem terület a kommunikációs készségekre visszatérve az már nagyon rendben van, úgyhogy ha innen még tovább haladsz és fejlődsz, akkor az fantasztikus.
Ez az egyik, a másik pedig hát a kapcsolatépítés, és az, hogy nagyon sok olyan emberrel találkozunk, aki szintén ebből az irányba orientálódik, akikkel lehet egyébként akár valamilyen közös projektet is csinálni majd a közeljövőben, vagy a távolabb jövőben.
Szerintem a versek is nagyon jól megférnek ezen a területen, ugye így akkor tovább tudod vinni ezt a vonalat is.
Egyébként igen, tulajdonképpen a versmondói pályafutásomnak is, vagy itt a versmondással kapcsolatban is azért nagyon-nagyon sok tapasztalatot tudok szerezni, tehát azzal, hogy itt kommunikáció szakosként, akár például azt fel tudom használni abban, hogy ezeket a verseket hogyan tudom még jobban, még inkább a szívemből tolmácsolni. És hát ugye nem csak versmondóként, hanem már azért szerepeltem műsorvezetői munkakörben is, és hát nyilvánvalóan ehhez is nagyon-nagyon sok muníciót kapok, hogyha egy kommunikáció média tudomány szakon olyan tanárok vesznek körül, akik inspirálnak, és egyben tanítanak is, és formálnak, és tökéletesítenek.
Ilyen módon is meg vagy támogatva iskolai vagy intézményi oldalról is. Még Lajostól kérdezném, és nagyon sok sikert kívánunk neked, Lőrinc, a továbbiakban mindenféle munkához és tevékenységedhez. Amikor én elmentem erre a kiállítás megnyitóra, és láttam ezeket a fa szobrokat elsősorban, akkor nekem rögtön a bonszájuk jutottak eszembe. Segítsen nekem egy kicsit eligazodni, hogy nem lőttem nagyon mellé, mert hogy korábban ugye a Miskolci Bonszáj Klub vezetőjeként is beszélgettünk a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület székházában, a Diós Győri Népi Kézműves Alkotóházban, amikor ugye 25 évesek voltak, ha jól emlékszem, és nyílt egy jubileumi kiállításuk, szóval én valahogy arra asszociáltam. Lehet, hogy pusztán azért, mert hogy korábban ilyen kapcsolódásunk is volt. Lehet összefüggés egyébként?
Mindenképp. Én a bonszáj művészetről, szabad ezt mondani, ezzel kapcsolatban leginkább a buddhista életfilozófia az, ami megalapozott ennek a művészetnek. Azt tudjuk, hogy a 13. 14. században jutott át a zen buddhisták közvetítésével Kínából Japánba, és ott alakult ki a még mélyebb kultúrája ennek a művészetnek. Ugye a buddhizmus alap filozófiája, talán az, hogy a természet közeliség, a természet szeretet. Most én ugyanúgy az élettelen fával küzdök, amikor az alkotásaimat próbálom napvilágra hozni, ugyanúgy a bonszájok az egy élő anyag, egy mondhatnám egy kis tudás, hogy egy érző anyag, és a napi gondoskodást, napi törődést igényelnek, az is egy, mondhatjuk azt, hogy egy élő szobor.
Lehet, hogy én is erre gondoltam, hogy az a fajta gondoskodás, amit igényel egy kicsi bonszáj, egy kis fa, az visszaköszön a szobraiban is, én lehet, hogy ezt láttam.
Igen, mind a kettőhöz komoly türelemre van szükség ahhoz, hogy abból egy maradandó élmény, egy maradandó jelenség szülessen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a Kavaresz Lajos szobrászművész kiállítása, amely a Csereháti üzenetek címet viseli, március 20-áig megtekinthető a Miskolci Galéria Feledi házában. Köszönöm, hogy itt volt, ahogy Tóth Lőrinc Ágostonnak, és köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.